Megújultunk. Új színek, régi értékek. Cibbank. Együtt a jövőről.
Megérkezett az aranygép, amely hazahozta a pekingi olimpiáról a magyar sportolókat, ezren várták őket. A szocialista frakció ülésén beszélt először a kormányfő a következő évek adócsökkentési terveiről. Merényletet hiúsítottak meg Denverben, a célpont az esélyes demokrata elnökjelölt Barack Obama volt. Zavargások Tájföldön, tüntetők törtek be az állami TV székházába, lehet, hogy újabb pucs fenyeget. Jó estét kívánok! Megérkezett kora reggel az aranygép, amely hazahozta a pekingi olimpiáról a magyar sportolókat. Köztük az aranyémet nyert Vajda Attila kenust, Kovács Katalin, Janics Natasa kenukettőst és a vízilabda válogatottat. 1000 rajongó várta őket a budapesti szimacsarnokban.
Már napsütésben több mint fél órás késéssel landolt az aranygép Ferihegyen. A tűzoltók először vízsugárral, majd zászlóval fogadták az olimpikonokat. Először a vízilabdázók és a kajakosok szálltak le.
Az első az, hogy pihenés, és egy kicsit kajak nélkül fogunk eltölteni jó pár hetet.
Az idő is kicsit hosszú volt, meg sok szenvedés. Végre a sok jó, most már jó egy kicsit hazajönni így a szeretteinkhez.
A leszállópályáról külön buszokkal, rendőri felvezetéssel vitték őket a szimacsarnokba. Útközben fényképezték a sportolókat és integettek nekik.
Nagyon hosszú 4 hónap után vagyunk, vagy inkább azt mondom, hogy hosszú 4 év után. Nem volt könnyű, de megvan az eredménye.
A fogadás előtt még egy gyors értékelés is belefért.
Az egyik szemem sír, másik nevet. Amelyik nevet, az a szem, ami nézi a csodálatos 16 bajnokot, aki hazajött.
A csarnokon kívül a családtagok, bent pedig legalább 1000 várták az olimpikonokat. Mindenkit, aki pontot vagy érmet szerzett, a színpadra szólították. A szurkolók pedig mindenkit ünnepeltek. Különösen a Kolonics György számában induló kenukettest és volt párját, Kozman Györgyöt még levegőbe is dobálták. Az aranyérmes Janics Natasa, Kovács Katalin és Vajda Attila még nagyobb tapsot kapott.
Én úgy készültem erre az olimpiára, mindig soha. Tehát ebben az évben mindent alárendeltem a sportnak, és a tragédia után, ami történt, még inkább megpróbáltam felfogni az egészet, és úgy döntöttem, hogy már csak azért is.
Igazi ováció viszont akkor volt, amikor a pólósokat hívták a színpadra.
Nagyon drukkoltam nektek, fiúk, és nagyon köszönöm az aranyérmet.
Szeged lett a legeredményesebb város az olimpiának, kajakos Janics Natasa, a kenus Vajda Attila és több vízilabdás is idevalósi. A versenyeket is rengetegen nézték a városi kivetítőn, ma este pedig külön is köszöntik a helyi bajnokokat. Szegeden a Klauzál téren van tudósítónk, Maja Lilla. Szervusz, jó estét! Mi történik most ott nálatok?
Szervusz, jó estét kívánok! Egész nap ünnepelt Szeged. Az olimpikonoknak a hazaérkezés után pihenniük kellett volna, ám Vajda Attilát például egyáltalán nem hagyták, amint Szeged szőregre ül. Érkezett, azonnal felültették egy hintóra, egészen hazáig vitték, még az utcát is, ahol lakik, felszórták rózsaszirmokkal. Az igazi örömünnep az viszont most kezdődik. Itt a Kárász utcán végigvonultak az olimpikonok, mindenki találkozhatott velük, több ezren várják itt őket. Most néhány perc múlva már felérnek a színpadra, amit azt már hallani lehet mögöttem. Együtt idézik majd fel a legemlékezetesebb pillanatokat. Lesz közös éneklés, valószínűleg Janics Natasa is énekel majd. Sőt, az sem kizárt, hogy Vajda Attila pedig gitározni fog. Minden a hangulattól függ, de azt hiszem, hogy itt már most sincs erre panasz.
Maja Lilla Szegedről, köszönjük szépen! kiegészíteni az egyéni olimpiai aranyérmeseknek járó 20 millió forintra a vízilabda csapat tagjainak 12 millió forintos jutalmát, Jenese István önkormányzati miniszter. A legnagyobb állami jutalmat Cseh László háromszoros ezüstérmes úszó kapja, nettó 54 millió forintot. A három számban induló Kovács Katalin kajakosnak 39,2 millió forintot utalnak. Janics Natasa 27,2 millió forintot kap majd. Vajda Attila kenusnak 20 millió forint, Fodor Zoltán birkózónak 18 millió forint jár. Utánuk olyanok következnek, akik nem álltak a dobogón, de csapatban és egyéniben is az első hatban végeztek. A vívó Bockó Gábor 17,4, Knapek Edina pedig 16,4 millió forintot kap. Kolonis György nevét veszi fel egy budafoki általános iskola. A júliusban edzés közben elhunyt kétszeres olimpiai bajnok egykori iskolájának névváltoztatását egy szülő javasolta. Az iskola és a 22. kerület önkormányzata egyhangulag elfogadta. A névcserét a polgármester hivatalosan a pénteki évnyitón jelenti majd be. A szocialista frakció ülésén nemrégiben számolt be Gyurcsány Ferenc a kormány következő évekre vonatkozó adócsökkentési elképzeléseiről. A frakció ülésen a képviselői irodaháznál ott van parlamenti tudósítónk Dbányász Gergő. Szervusz! Miről döntöttek a szocialista frakció ülésén? Volt olyan javaslat a Gyurcsány Ferencnek, amely esetleg elvérzett az MSZP-sek ellenállásán, illetve volt-e kormányfői bírálat?
Jó estét kívánok, szervusz András! 1200 milliárd forintos adócsökkentési csomagról beszélt, illetve ezt terjesztette a szocialista frakció elé. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ezt szivárgott ki a szocialista képviselőktől az ülés után. Létrehoznának egy 300 milliárd forintos adócsökkentési alapot. Ez azt jelenti, hogy az 1200 milliárd forint 4 évre elosztva. Döntöttek még arról is, illetve javasolta azt a miniszterelnök, hogy 10%-kal csökkentsék a munkát terhelő járulékokat, de ezt is 4 évre elosztva. Az első évben 4 vagy 5%-kal csökkentenék információink szerint a járulékokat. 2009-től eltörölnék a szolidaritási adót, viszont megemelnék a társasági adót, ami jelenleg 16%, ezt 18%-ra emelnék meg, ez szivárgott ki. Személyi jövedelemadó csak távirati stílusban. A kulcsok maradnának, a 18%-os, tehát a középső kulcs 1,7 millió forintról 2 millió forintra emelné a kormány, ezt tervezik, és a további 3 év alatt pedig 3 millió forintra. A 36%-os kulcs az marad, és nem nyúlnak hozzá az áfához sem. Úgy tudjuk, hogy ez az a része, amivel nem értett egyet a szocialista frakció, ezért nem terjesztettem a miniszterelnök a szocialista frakció elé. A zárt ülés után Rendvai Ildikó, a szocialisták képviselőcsoportjának vezetője tartott sajtótájékoztatót. Nem mondott konkrétumokat, nagyjából annyit, hogy egy szakaszt lezártak, és egy újat indítottak.
Nem készítünk új kormányprogramot. Nem változtak alapvető céljaink. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy az ország legfontosabb célja a versenyképesség olyan javítása, ami nem megy a társadalmi egyensúly rovására, nem rekeszt ki az előrehaladásból nagy létszámú társadalmi csoportokat. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a versenyképesség ilyenfajta növelésének legfontosabb eszköze a munkahelyteremtés.
3 órakor, tehát nem sokkal a szocialista frakció ülése előtt Navracsics Tibor, a Fidesz frakció vezetője tartott sajtótájékoztatót. Az elmúlt fél évben, ezt tőle idézem, az elmúlt fél évben is a tehetetlenség jellemezte a kormányt, semmilyen érdemi döntést nem hoztak, ezt mondta Navracsics Tibor.
Gyurcsány Ferenc mai bejelentése szerint a kormány az eddigi programot és az eddigi politikát kívánja folytatni, ami azt jelenti, hogy folytatódik a Gyurcsány kormány program nélkülisége, mindennapos túlélési gyakorlata, amely tulajdonképpen egyetlen célszolgálatában áll. Gyurcsány Ferenc be akarja magát írni a magyar rekordok könyvébe, mint leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnök.
Megkérdeztük Zara Lászlót, az ország egyik leghíresebb, illetve legjobb adószakértőjét, hogy mi a véleménye a híradó információjáról az 1200 milliárd forintos adócsökkentésről. Azt mondta, hogy ez egyben, illetve ketté osztva talán elégséges lehet, de hogyha idézem őt is, megfelelő összeg lenne, de így 4 évre elosztva nem.
Önmagában az összeg valószínűleg érdemi lenne, hogyha ezt egy lépésbe meg tudnák lépni, vagy maximum kettőbe, 2010-es évre vonatkozóan legutoljára. Tehát viszont ezt elhúzzuk 3-4 évre, akkor ennek a egy évre eső hatása, a 300 milliárd körüli összeg, ez érdemi adó reformot, illetve adóváltoztatást, gazdasági élénkítést vélemény szerint nem fog eredményezni.
Rébányász Gergő tudósított a Fehérházból. Köszönjük szépen! 80 milliárd forint támogatást ad a kormány iskola felújításokra Európai Uniós forrásból. Ebből a pénzből nagyjából 450 közoktatási intézményt újítanak majd fel. A kormányfő szerint ez az elmúlt 50 év legnagyobb iskola felújítási programja. A Fidesz viszont azt mondja, hogy a kormányfőnek akkor kellett volna kiállnia, amikor az elmúlt 50 év legnagyobb pedagógus elbocsátó és iskola bezáró programját indította el.
Itt lesz egy ebédlő rész, meg fölötte lesznek azok a tervek,
amiket.
Ennek a komlói iskolának az igazgatója már a tervekről mesél az alpolgármesternek. Ők nyerték a legtöbbet az iskola felújítási pályázaton, összesen 1,2 milliárd forintot.
Nagyon-nagyon ráfér az épületre is, és a gyerekekre is az, hogy olyan kellemes környezetbe jöjjenek ide be, és érezzék magukat jól, ami már elvárható a 21. században.
Az elmúlt 50 év legnagyobb iskola felújítási programja indul el Magyarországon ezekben a napokban.
Erről döntött a kormány. A 80 milliárd forintos uniós forrást 253 pályázók között osztják szét. Ez összesen nagyjából 450 iskola vagy óvoda felújítását jelenti. A kormányfő szerint az elmúlt 4-5 évben összesen nem költöttek ennyit felújításra, mint most. Éppen ez a baj a Fidesz szerint. Zsigó Róbert azt mondta, a közoktatás az elmúlt 50 év legnehezebb időszakát éli.
Miért nem állt ki Gyurcsány Ferenc néhány esztendővel ezelőtt, amikor az elmúlt 50 év legnagyobb pedagógus elbocsátási programját indította el?
A felújítási program eredetileg 55 milliárd forintról szólt. A keretösszeget azért egészítették ki, mert rengetegen pályáztak. Igaz, éppen emiatt sok iskolában a felújítás csak jövő nyáron kezdődhet.
Ma egy Máté Szalkai feldolgozót is körbezártak az almatermesztők, ez a harmadik blokád alá vont üzem. A gazdák azt akarják elérni, hogy 30 forintot kapjanak a léalma kilójáért, a jelenlegi legfeljebb 20 forint helyett. Lengyelországban is tüntetnek az almatermesztők, ők 12 eurócentes, kb. 28 forintos felvásárlási árért demonstrálnak. A blokádot a lengyelek és a magyarok közösen összehangoltan folytatnák, hogy a felvásárlók ne játszhassák ki egymás ellen a két ország gazdáit. Egy hónappal később, csak októberben indul a pneumokókusz védőoltási program. Bár korábban ígérték, mégsem lesz kötelező az oltás, és lesznek gyerekek, akiknél fizetni kell a szérumért.
Zsombor 3 hónapos, egy nem kötelező oltást kapott, de nem a pneumokókusz ellenit.
Azt hallottam, hogy esetleg októbertől ingyenes lesz.
Édesanyja ezért még vár az oltással. Egy vakcina ugyanis 16 ezer forintba kerül. Fél éves kor alatt pedig 3 oltás is kell a védettséghez.
Nagyon gyakori betegségeket okoz, ilyen a gennyes középfülgyulladás, az arcüreggyulladás, másrészt ugyan ritkábban, de nagyon súlyos betegségeket, szepszist és gennyes agyhátyagyulladást okozhat.
Áprilisban a szaktárca akkori vezetője azt ígérte, hogy minden gyereknek jár majd az oltás.
Szeptembertől a 2 éves kor alatti gyermekek szülei fogják tudni igényelni ezt az oltást a házi orvosoktól.
A kormány szóvivő múlt vasárnap már azt nyilatkozta, hogy október 1-től a 2 éven aluli gyerekeknek ingyenes és kötelező lesz az oltás. Az egészségügyi tárca mai közleménye ennek ellentmond. A tárca szerint ugyanis az 1 évnél fiatalabb gyerekek valóban térítésmentesen kapják az oltást, de csak akkor, ha szüleik kérik. Az 1 és 2 év közötti gyerekek közül csak a veszélyeztetett kisgyerekek kaphatják meg térítésmentesen a szérumot. A gyártótól megrendelt 160 ezer vakcina beadásra készen áll a hűtött raktárakban.
Várjuk az országos tiszti orvosnak, országos tiszti főorvosnak azt a visszajelzését, hogy melyik kistérségi ANTS intézethez hány darab vakcinára van szükség. Ahogy ezt megkapjuk, abban a pillanatban meg tudjuk indítani a kiszállítást.
2005-ben a világon 1,6 millió ember halt meg a baktérium okozta fertőzésben, többségük gyermek.
Most Budapest belvárosában meglőttek fényes nappal egy pénzváltót, erről is beszámolunk, de nézzük, mi lesz még a híradóban. A jövőben nem csak a gyorshajtókat, hanem a forgalmat akadályozó lassan autózókat is büntetnék. Meghalt az a férfi, akinek Miskolc sétáló utcáján egy leomló stukkó esett a fejére. Merényletet terveztek Barack Obama, az amerikai demokrata párt leendő elnökjelöltje ellen. Egy denveri televízió szerint a gyilkosságot csütörtökön az elnökjelölt állító konvenció utolsó napján akarták végrehajtani a helyi futballstadionban. Az amerikai rendőrség 3 embert vett őrizetbe, Denverből Bombera Krisztina tudósít.
Az amerikai sajtó messze nem az első oldalon foglalkozik a Barack Obama elleni állítólagos merényletkísérlettel, hiszen mára az derült ki, hogy a veszély nem volt valós, és állítólag a következő napokban sincs mitől tartani. Pedig a tények első olvasatra aggasztónak tűntek. 3 férfit vettek őrizetbe, egyik kocsijában fegyvereket találtak, távcsövet, adóvevőket, golyóálló mellényt, és vizsgálják azt is, hogy nem volt-e közük rasszista szervezetekhez. Ez az ügy azonban egyáltalán nem volt hatással a demokraták tervezett programjára. A nyitóestén Michelle Obama, Barack Obama szenátor felesége beszélt, és miközben ő beszélt, a denveri utcákon egészen más volt a hangulat. Rohamrendőrök százai tartottak fogva, szó szerint közel 400 embert, állítólag be nem jelentett tüntetés szervezése miatt.
Talán a merénylet kísérlet miatt történhetett meg, hogy a denveri rendőrök a szokottnál kicsit hevesebben reagáltak több száz anarchista tüntetésére. A demonstrálók egy részét beszorították egy utcába, a többiek ellen pedig, akik ki akarták őket szabadítani, könnygázt is bevetettek, több tucatnyi demonstrálót őrizetbe vettek.
Este 7 óra körül az addig békés külsejű rendőrök egyszer csak rohamrendőröknek öltöztek, és üldözni kezdtek pár száz antikapitalista tüntetőt, miközben azok a megszokott módon provokálták őket.
What the fuck did he do, point the gun? Piece of shit!
Does that look okay?
Yeah.
Az először ártalmatlannak tűnő jelenet több órás fogsággá változott minden jelenlévő számára. Turisták, helyiek és újságírók az anarchistákkal együtt átsorogtak a gumibotok mögött, arra várva, hogy kiderüljön, miféle törvénysértés indokol ilyen túlerőt és ilyen felszerelést.
Let them go! Let them go! Let them go!
Engedjétek ki őket, kántálták kitartóan a másik oldalon, amikor a rendőrök gázmaszkokat kezdtek felvenni. Jó páran kaptak könnygázt, talán 7-8 embert le is tartóztattak, mondta az egyik tüntető. A puskákban nem gumilövedékek voltak, az M16-osok valódiak, és a törvény szerint, ha kell, bevethetők a tömeg ellen. Nézd, ez Amerika, de szerencsére senki nem sérült meg, semmit nem rongáltak meg, csak azokat tartóztattuk le, akiket kellett, mondta a rendőrkapitány. Az anarchisták, akik az amerikai kétpártrendszer igazságtalansága miatt jöttek az utcára, holnap is itt lesznek, ha megtehetik.
Oroszország elismerte Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét. Abházia székhelyén, Szuhumiban az emberek kitódultak az utcákra, egyesek a levegőbe lőttek. Medvegyev orosz elnök már utasítást is adott a külügyminisztériumnak, hogy vegye fel a diplomáciai kapcsolatokat Dél-Oszétiával és Abháziával. A legtöbb nyugati ország elítélte az orosz lépést. Kormányellenes tüntetők foglalták el az egyik tájföldi állami tévé bangkoki székházát. Rövid időre a műsor is megszakadt, amikor csaknem 100 demonstráló betört az épületbe. Amikor a letartóztatták őket, újabb tüntetők jelentek meg, de ők már a kormányzati negyedet ostromolták. Helyszíni tudósítások szerint a helyzet feszült és félő, hogy megismétlődik a 2 évvel ezelőtti katonai puccs.
A rendőrök belülről, a tüntetők kívülről nyomták a vaskordont. Végül a tömeg győzött, ledöntötte a vaskerítést, és a rendőrökön taposva megrohamozta a TV épületét. A csatorna egy ideig élőben közvetítette az ostromot, majd megszakadt az adás. A rendőrök aztán letartóztatták a székház foglalókat. Közben egyre több ellenzéki tiltakozó lepte el a környéket, és a kormányzati negyed felé indult. Pisztolyokkal, karitjákkal felfegyverkezve verték a kaput, a rendőrség végül kinyitotta előttük. Nem mondok le, fogytán a türelmem, mostantól utasításba adom, hogy a rendőrök, ha kell, erőszakkal válaszoljanak az erőszakra, mondta a tájföldi kormányfő. A tömeg estére lecsillapodott. Több tízezren vannak, zászlókat lengetnek és hangos beszélőn a kormány távozását követelik. Az ellenzék szerint ugyanis a kormányfő, a 2006-ban államcsínnyel megbuktatott miniszterelnök Thaksin Shinawatra szövetségese, és akadályozza az elődje ellen folyó korrupciós vizsgálatot.
A múlt szerdai madridi repülőgép szerencsétlenség egyik túlélője szerint erőtlennek tűnt a gép felszállás közben. A 42 éves asszony lábtöréssel úszta meg a 154 halálos áldozatot követelő katasztrófát.
A Spanair légitársaság gépe múlt szerdán felszállás közben zuhant le. 154-en haltak meg. 92 áldozat holttestét már azonosították. A madridi Auditorium Hotelben a hozzátartozók még mindig arra várnak, a hatóságok velük is közöljék, azonosították szeretteik holttestét. Eközben Spanyolország szerte zajlanak a temetések. Csak nem 1000 ember kísért végső útjára egy 21 és egy 25 éves áldozatot. Szörnyű napok vannak mögöttem, végre eltemethetem a fiamat, mondja az immáron megnyugvást remélő apa. A 18 túlélő egyike sajtótájékoztató mesélte el, mi történt. Úgy éreztem, a gépben nincs elég erő ahhoz, hogy felszálljon. Amit mond, egybevág a hatóságok gyanújával. Most ugyanis azt vizsgálják, hogy a hajtóművek elegendő túlóerőt fejtettek-e ki a gép felemeléséhez.
Azokat a sofőröket is büntetnék a jövőben, akik túl lassan vezetnek, mert a forgalmat feltartva balesetet okozhatnak. Ezt Bence József országos rendőrfőkapitány nyilatkozta a Népszavának. A kamionoknak pedig nem csak az autópályán, hanem a nagyobb főutakon is megtiltanák az előzést. Az M7-esen és az M0-áson már kirakták a táblákat, kevesebb a karambol azóta.
500 méterenként van ilyen tábla a Szentendrei úton. A kamionosoknak szól, tilos előzniük. Az M0-áson is vannak ilyen táblák, itt még csak kísérleti jelleggel. Azt vizsgálják, kevesebb lesz ettől a baleset. Valószínűleg módosítják majd a kreszt. Ezt nyilatkozta Bence József. Az országos rendőrfőkapitány szerint képtelen helyzet, amikor egy kamiont egy néhány kilométerrel gyorsabban haladó másik kamion akar leelőzni. Ez percekig is eltarthat. 90 km/h, többen nem mehetnek a teherautók. Ez a sofőr azt mondja, nem az a baj, hogy nem mehetnek gyorsabban, hanem az, hogy le kell lassítaniuk.
A jobban megrakott autó, ami parton fölfelé nem képes haladni maximum 60-70-et, én tudnék menni 80-at, nem tudom megelőzni, hosszú kilométeren keresztül egymás mögött fogunk menni. Annyira föl fog torlódni a jármű, hogy emiatt a személyautókkal is igen nagy probléma lesz. Ők se fognak tudni előzni.
A Sziget-Szentmiklósi autópálya rendőrségnél, ott, ahol még csak kísérletképp tették ki a táblákat, azt mondják, van értelme a szigorításnak.
10%-kal csökkent a baleset az M0-as autóúton. Tavaly ebben az adott időszakban 70 baleset volt, most 60-ra sikerült leszűkíteni.
Büntetnék azokat a sofőröket is, akik lassan vezetnek, mert ezzel ők is balesetet okozhatnak. De hogy a lassú alatt mégis mit értenek, azt nem lehet tudni. Mint ahogy azt sem, hogy mikor vezetnék be a módosításokat. A közlekedési minisztériumnál azt mondták, ha tovább csökken a balesetek száma, valószínű, hogy módosítják a szabályokat.
Az összes autót megállították a rendőrök a 4-es főúton Kisvárdánál, idén eddig ez volt a legnagyobb átfogó ellenőrzés. Csempészárút illegális bevándorlókat kerestek, de végül nem találtak.
Irányjelző bójákat helyeztek ki a rendőrök délben a 4-es főútra Kisvárda mellett. Az ideiglenes ellenőrző ponton minden autóst megállítottak.
Személyigazolvány, kérek meg egy lapcímigazolvány.
Benne van.
A vámosok csempészárút kerestek. Az idei legnagyobb mélységi ellenőrzésben 40 rendőr vett részt.
Elsősorban a külföldiek ellenőrzésére irányul, az illegális migráció és a hozzá kapcsolódó jogellenes cselekmények felfedésére, felderítésére.
Az autósok véleménye megoszlott az ellenőrzésről.
Szerintem nem szabálybiztonság. Betöréseket szolgálnak, ott lennének, de ez szerintem nem.
Biztos, hogy szükség van rá, mert kicsit romlott a morál.
2 óra alatt 2000 járművet ellenőriztek, közlekedési szabálysértésért többször is büntettek, illegális bevándorlót viszont nem találtak. A rendőrök a környező mellékutakon is felsorakoztak, éppen azért, hogy azokat is elcsípjék, akik valamilyen okból el akarták kerülni az ellenőrzést. A híradót Kisvárdáról Pálfi Andrea tudósította.
Borhamisítókat fogtak a pénzügyőrök a Bács-Kiskun megyei Soltvadkerten. A három férfi csaknem 40 ezer liter cukorceffrét akart átfejteni egy tartálykamionból egy borpalackozó üzemnél. A vámosok átvizsgáltak egy Kecskeméthez közeli tanyát is, itt készítették a cukorceffrét. Az udvaron 2 30 000 literes föld alatti tartályt, a tanya mellett épületben pedig borhamisításhoz szükséges anyagokat és kellékeket is találtak. A hamisítókat 100 millió forintra is büntethetik. Agyon ütött egy házfalról lezuhanó gipsz stukkó egy 56 éves férfit Miskolc sétáló utcáján. Az épület, ahonnan a dísz leesett, magántulajdonban van. A felelőst még keresik. A ház homlokzatát egy szakértő szerint azonnal fel kellene újítani, mert életveszélyes.
Abban a pillanatban, hogy erre néztünk, egy nagy kufanás, csikoltozás, kiáltozás, és a férfi már akkor össze is esett.
Az 56 éves férfi feleségével sétált a Miskolci főutcán, amikor rázuhant egy épület dísz. A férfi a mentőben meghalt. Felesége nem sérült meg, de sokkot kapott.
Az elsődleges adatok szerint az ingatlan magántulajdonban van, így a felelősség kérdését is a rendőrségi eljárás fogja majd pontosan kideríteni.
A ház tulajdonosa közleményt adott ki. Ebben azt írja, hogy az épületet fel akarták újítani. A munkát a nyár végén kezdték volna.
Akkor mi visszamegyünk, azt még leszedjük, mert az még olyan, hogy egy jön egy kis szél, azt ledobálja onnan.
Ezt a hatalmas gipszdarabot az erkély alól szedték le a tűzoltók. Miután a ház teljes homlokzatát átvizsgálták, úgy döntöttek, elkerítik a járdát.
Itt mellettem már építik azt a kordont, amivel lezárják a baleset helyszínét. A szakértő szerint ugyanis a házon lévő gipsstukkók életveszélyesek, bármelyik pillanatban leperekhetnek. Ezért a járdára továbbiakban senki sem léphet be. A házat azonnal fel kell újítani. A híradót Molnár Péter tudósította Miskolcról.
És most nézzük az este kínálatát. 10 óra előtt 10 perccel kezdődik a műsor Krizsó Szilviával. Szervusz, az iskola felújítási programról mi is beszámoltunk, de hát gondolom majd nálatok is téma lesz ez.
Szervusz András, jó estét kívánok! Mindenképpen beszélünk az iskola felújításokról és közoktatási kérdésekről, mert hogy vendégünk lesz Hiller István, és természetesen nem kerüljük meg a mai szocialista frakcióülésen elhangzottakat sem. Nevezetesen, hogy néz ki az információink szerint 4 év alatti 1200 milliárd forintos adócsökkentés, és hogy egyáltalán át tudja-e vinni a kormány a parlamenten. És még mindig olimpia, miben tudnak többet nálunk a brittek, akik a 12 évvel ezelőtti egy aranyuk helyett most 19-et vittek haza. 15-10 perccel kezdünk.
Krizsó Szilvi, köszönjük szépen. Ez volt a híradó kedd este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Megérkezett az aranygép, amely hazahozta a pekingi olimpiáról a magyar sportolókat, ezren várták őket. A szocialista frakció ülésén beszélt először a kormányfő a következő évek adócsökkentési terveiről. Merényletet hiúsítottak meg Denverben, a célpont az esélyes demokrata elnökjelölt Barack Obama volt. Zavargások Tájföldön, tüntetők törtek be az állami TV székházába, lehet, hogy újabb pucs fenyeget. Sport és időjárás jelentés következik, híradó legközelebb az M2-n lesz 8:30-kor, itt az M1-en pedig 11 óra előtt 5 perccel jegyes Tóth Kriszta várja majd önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Sok, ez már sok, mindenhol áremelést látok, de a Baumaxra most is számíthatok. Ő nemet mond, én olcsón vásárolok. I do it my way.
A Baumax nemet mond az áremelésre. Panelradiátor csak 8490 forint. Baumax, valódi érték, alacsony ár.
Toki, maga itt?
Sei proprio bellissima stasera.
Grazie.
Látom, nincs egyedül.
Francesco, Toki.
Ah, dottore.
Egyébként Olaf, de miért van magánál két pohár?
Nagyon szomjas voltam.
Ja?
Megújultunk. Új színek, régi értékek. Cibbank. Együtt a jövőről. Azért vagyok itt, hogy bemutassam az Uncle Ben's főző tasakosrist. Elkészítése egyszerű, csak dobjuk bele a forrásban lévő vízbe. Várjunk 10 percet, és már kész is a tökéletes rizs. A Az Uncle Ben's főzőt a sakos rizs kiváló minőségének és továbbfejlesztett csomagolásának köszönhetően mindig pergő és ízletes rizs készíthető. Főzz könnyedén a mindig tökéletes Uncle Ben's rizssel.